testvére kispap voltam még, amikor hát talán egy-két embernek mond valamit az a név, hogy Erdős Mátyás atya. Nagy idők tanúja volt, sokat szenvedett az elmúlt rendszerben, 90. születésnapján köszöntöttük. És egy olyan velős, mondhatni arszpoétikával válaszolt, hogy az belém ragadt akkor. Az volt a válasza, hogy tudjátok, engem az éltet, hogy nekem két pacemakerem is van. Az Úr Jézus és a Mária szíve. Hát ezek a legjobb pacemakerek, kiderült. És ez valahol elgondolkodtat minket. Két szívritmus szabályzó, amelyek, akik nagyon is jó ritmust tudnak szabni nekünk, jó irányt tudnak mutatni, óvó, segítő kézzel segítenek megélni a földi életünk zarándok útját. A Zűzanya szívéről emlékezünk a mai napon. Volt már ünnepe az idén Jézus szívének az ünnepe után. És ebből is látszik, hogy ez a két szent szív egymástól el nem választható. Pont azért, mert az Isten gyermek az Isten szülőtől el nem választható. Sem itt, sem odaáll az örök boldogságban. Olyan szívekről van szó, melyek értünk dobognak. Mondhatni szívügyük, a mi üdvösségünk. Ők egészen a mi üdvösségünk művének szentelték magukat, az egész életüket. Máriának tudnia kellett, hogy nem véletlen lett ő kegyelemmel teljes. Az Isten talán az üdvösségének legnagyobb feladatát erre az egyszerű názáreti lányra bízta. És Jézus is tudta, miért jött, azért, hogy nekünk életet adjon, életünk legyen, üdvösségünk legyen. És már elmélkedtünk a megtestesülésről, nem megyek bele újra, de mégis jó rácsodálkozni, hogy az örök atya milyen végtelen szeretettel alkotta meg az ő fia édesanyjának, Máriának a szívét, már az ő édesanyjának a méhében. És töltötte el kegyelemmel élet első pillanatában, fogantatása pillanatában. És ennek a szeplőtelen anyának lesz a feladata, hogy bűntől mentes, ragyogó tisztaságban, egészen Istennek szentelt szívvel elősegítse az új szövetség megkötését. Világra hozza az új szövetség szerzőjét, Jézus. És világra jön először a Szűzanya. Egy olyan körülbelül 14 évvel korábban. Nem ámint most, hogy még csak 45 vagyok, még ráér mindenre. Teljesen normális volt. 14 éves, már el van jegyezve. Ennek a fiatal názáreti lánynak a szívét sok minden megdobogtatja. Megdobogtatja József. A közösen megálmodott, nem sokára induló családi életnek a terve. És a jegyesének a személye. És váratlanul megdobogtatja egy másik esemény is, amikor beköszön hozzá Gábor angyal, az üdvtörténet legmagasztosabb üzenetével, fölkérésével, hogy legyen ő a Messiásnak, vagyis a Fölkennek az édesanyja. Elfogadja Mária, hogy Isten szülővé lesz a lélek erejében. Pedig neki is a maga egyszerűségében, názáreti hétköznapiságában megvannak a maga gondjai, a maga elképzelései. Sok minden terheli, nyomasztja és örvendezteti az ő szívét. De ott, hogy ilyet mondjak, hirtelen kell felnőnie ennek a fiatal lánynak. Hirtelen és egészen. Mert ott az ő igényén rengeteg múlik. Ferenc pápa nemrégiben, tavaly gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén azt mondta, itt fordult meg a történelem sora. Isten azáltal változtatta meg a történelmet, hogy bekopogott Mária szívének ajtaján. Eddig a Szent Atya innentől él. Azt a szorongást is nehéz elképzelni, ahogyan neki oda kellett állnia József elé. Mert segítő szívvel meglátogatja idősebb rokonát, telnek a szép napok együtt ott a helyi vidékben. Aztán egyszer haza kell menni. És oda kell állni József elé. És valami magyarázatot kéne adni, hogy mitől is gömbölyödik az a pocak, vagy kitől. Mekkora szorongás ez Mária szívének. És tudva, sejtve, ismerve a zsidó törvényeket, ennek a következményeit. Semmiről sem tehet, és már köveszedik is halál, fiatalon. Milyen jó, hogy a Szentlélek súg. Milyen jó, hogy nem csak az ő szíve tiszta, hanem ott van József, az igaz ember. És az igaz ember tiszta szívében a Szentlélek fénye utat talál. És ez a két szív összeköti az életét ott, és nem egymásba kavajodik a figyelmet, hanem közösen figyelnek a nagy titokra, akivel Isten megajándékozza először őket, majd rajtuk keresztül mindannyiunkat, az Istenre szomjazó, a megváltásra váró világot. És amúgy is úgy ismerjük meg Máriát, mint aki imádkozik. Mert az imádkozó embernek nyílik meg az út, a válasz, aki értékeli belül az eseményeket, ahogy hallottuk az evangéliumban. Lehet, még nem is igazán érti, mi az, hogy atyád, atyád, az én atyám, kinek az atya, miről beszél ez a 12 éves bősgyerek, de forgatja a szívében a szavakat, a pásztorok szavait is, Simeon szavait is, a 12 éves fiú szavait is. És az imádság tüzében meg is érleli ezeket. Ott őrzi az anyai szívben a legfontosabb teendőket, legfontosabb szavakat, legfontosabb történéseket. És persze ott van, aki édesanyja tudja, az anyai szív legmélyebb öröme, amikor karjaiba fogadhatja és szívéhez szoríthatja az újszülött gyermeket. És megtapasztalja Mária, hogy bár a várandós állapotban még természetszerűleg nagyon közel dobog egymáshoz az a két szív, de valójában a születésnek sem kell igazi távolságot hoznia ebben. Mert anyaként ő lesz, aki érti a gyermeket, akkor is, amikor még az beszélni nem tud. Ő lesz, aki meg tudja nyugtatni. Ő lesz, aki ismeri a gyermek szívének minden rezdülését. És ez az anya-gyermek kapcsolat a felnőtt korral sem vészel. Csupán nagyban átalakul. És rögtön ott lesz Simeon a 40. napon, a lélek fényében járó igaz aggastyán, aki már akkor egy prófétai üzenetet küld a lelkére, ennek a fiatal édesanyának, hogy a fiának a sorsa, hát nem mindig lesz látszólag sem. Olyan győzelmes menet majd a végén, igen, de tör járja át majd Mária lelkét, Mária szívét. A mennyei atya hamar megtanítja ezt a názáreti hölgyet arra, hogy bár kiválasztott, de a kiválasztottság, mint a mi életünkben is, nem arról szól, hogy innentől indul a topzódás a földi élet gyönyereiben, amely nem tűri maga mellett önző módon a szenvedést, hanem éppen ellenkezőleg anyai szeretetre lesz meghívva, amely a szenvedésben, az együttérzésben fog leginkább kiteljesedni. És mondanom sem kell, Mária szíve számára mi lesz a legmélyebb fájdalom? A tör szúrásnak a beteljesedése, a fiú kínszenvedésével való azonosulás a Golgotán. Az anya ott is átéli a szülés fájdalmát. Még mélyebben. Nagy lelkű társa ahogy az inat is tanít. Nagy lelkű társa a fiúnak, mert a fiú is valahol, nehéz lesz, amit mondok, kapaszkodj, szülési fájdalmat él meg a kereszten. Miért? Mert ott szüli újjá, ott teremti újjá azt a valóságot, amelynek újjá kell születnie az új szövetségben, a lélek tüzében. És Mária ott van, hogy segítse, hogy véghez vihesse minél tökéletesebben ezt a művet. A megsebzett világ, a megsebzett emberi természet fájdalmas újjászülését. És ott osztályrésze mindkettőjüknek a lélek éj sötétje. De egyikük sincs magára hagyva, mert ott vannak egymásnak. Akkor segítsenek magukra hagyva, amikor igazán nehéz hinni, hogy ennek a sötétségnek valaha vége szakad, sőt, valójában ez a sötétség maga már az újjáteremtés pirkadata. Csak még egyikük sem látja. Jézusra úgy tekintünk, mint új Ádámra, mert a Golgotán engedelmes az Atya felé, és ezzel állítja helyre az ő szülők, Ádám és Éva engedetlenségét. És ha a rosszban, a bűnben társa volt Éva Ádámnak, akkor itt ebben a legmagasztosabb műben az új Éva Mária társa lesz az új Ádámnak, Krisztusnak. Ha Éva volt minden élők anyja, Mária még inkább minden Krisztusban élőnek, kereszténynek lesz az édesanyja. És lássuk világosan a megváltó szenvedési Jézusé. Mária Isten szülő, de nem Isten, nem is fél Isten, nem is negyed. Nem emeli föl megváltóvá őt. Mária szenvedése nem megváltói szenvedés, hanem a kegyelemmel teljes szűzanya szenvedése. Ő részesedik a fiú szenvedéséből. És ez nem ruházza föl őt isteni szereppel. A kereszt alatti kínlódása továbbra is megváltott ember szenvedése. Mert a megváltott embert és a megváltó istenembert nem keverik össze. A megváltó szenvedés Jézusé. Az őt ebben segítő együttérzés Máriáé. És azért nem akárkinek az együttérzése. Mégis az ő édesanyjáról van szó, aki itt is átérzi a szenvedő gyermeki szív rezdüléseit. De vigyázzunk azzal, hogy ott áll Mária keresztövében. Nem valamiféle tehetetlen, verkődő sodródásnak a passzív részese. Nagyon is tevékenyen, aktívan közreműködik az üdvösség művében. Persze, hogy sajog ez az anyai szív a gyermekért, mert látja, hogy aki belőle lett, az most kimondhatatlanul szenved, és a halál felé tart. És akármennyire is szeretné képtelen megszüntetni fiának a szenvedését, egyetlen kincsének a kínjait. De már azzal is segít, hogy puszta jelenlétével, csöngyével ott van és átüleli. Ezzel könnyít a lelki teher hordozásán, hogy még akadálytalanokból véghez vihesse Jézus azt, amiért jött. Ez az anyai szenvedés, még ha kényszerű passiónak is tűnik, akció. Fölbecsülhetetlen erőforrás. Nem passzivitás. Tevékeny együttműködés. Fontos tehát szem előtt tartanunk, bármennyire is fontos, nem Mária szenvedése vált meg bennünket, hanem ez az anyai részvét és az anyai közelség ad erőt Jézus szívének, hogy képes legyen teljesíteni a küldetését, és örök főpapként bemutatni a legszentebb áldozatot. Mi véget? Tudjátok már fejlő. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. És megint visszautalok a 13. keresztúti állomásra, bár a Szentírás nem hozza. De amikor keresztutat járunk, hányszor idézzük Prohászkának azt a mondatát, hogy Mária szíve az égő mécs a keresztövében. Mert ő ott véraszt, hittel véraszt. És ez a vilasztás nem sem egyszerű, vigyázzunk. Nagy péntek, az Isten szülő szűzi életében is nagy péntek. A krízis élsődékje. De ő ebben a kiüresedésben sem veszíti el a hitét. Annyira sohasem szabad kiüresednünk, hogy a hitünkből is kiüresedjünk. A fájdalom tőrével átvert anyai szívre, amikor magához öleli a keresztül levett testet, rásimul a fájdalmak férfiának a teste. Az a test, amelyben a szív már megszűnt dobogni, de mégis ott biztosít a hit, hogy az Istent, a fiút megölni nem lehet. Mint valóságos embert meg lehetett ölni. A második isteni szemét senki nem képes kiírtani. Jézus szíve másképp, de továbbra is él. És továbbra is dobogni fog. És Jézus nem felejti itt úgymond egykori emberi természetét, ahogy erről elmélkedtünk általa, ezáltal ma reményünk, hogy majd viszi magával a mennybe a mi emberi természetünket is az ő testében, az ő emberi természetében. És drámai pillanat ez ott a kereszt alatt. Az anya ülelése még holtában is erőt ad a fiúnak, hogy fölkészítse egy fontos útra, melyet a hitvallásban mondunk. A halála utáni első fontos útra, alászállt a poklokra, hogy meghirdesse az üdvösséget, az Ószövetség igazainak, hogy megissa a mennyországot, hogy az ő húsvétja már valóra váljon, húsvétá válhasson az igaz emberek életében, rögtön a föltámadáskor. És ahogy a Kálvárián is láthattuk, a fiú életfakasztó. A második isteni személyt nemhogy elpusztítani nem lehet, ő még a kereszt halálában is életet ad. Életet ad, hogy életet adjon. Életét adja, hogy életet adjon. Amikor az erőtlenül összecsukló test végső lehelete, a szent lelket bocsátja az Istenre szomjazó világra. És mindezt végig kíséri az anya tekintete, az anya szíve. Ő nyilván nem teologizál a kereszt tövében, mint mi most. Ő csak azt látja, hogy elvérzik a fiú. Azt látja, hogy a megsebzett oldal, a megsebzett kezek, a megsebzett lábak vért bocsátanak ki. Életet bocsátanak ki. A fiú haldoklik. És ez az édesanyja szívén is mélységes sebet ejt. Az a seb nem műanyag. Az valódi seb. De nem ezeké a sebeké lesz a végszó. Az Isten üdvözítő ereje nem fulladhat kudarcba. Szent Péter apostol Jézusra alkalmazza a proféciát, hogy elmélkedtünk róla. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Krisztus sebei gyógyító sebe, melyek gyógyulást hoznak az édesanya szívének. Gyógyulást a bűntől megsebzett világnak. Gyógyulás mindannyiunknak. De ne ragadjuk le a keresztnél, mert nem nagy péntek éjszakájáé az utolsó szó, testvére. Ez az anyai szív nem csak sajogni képes húsvét misztériumában, hanem végtelenül örülni is. Mennek királynő asszonya, örülj szép szűz, állelúja, ugye így énekelj. Ott van az őröme, nem tudhatjuk, nem írja le a Szentírás, hogy Mária első találkozása hogyan történhetett a föltámadottal. Az viszont minden kétséget kizár, hogy azt az örömet, amelyet az apostolok, a tanítványok megtapasztaltak húsvétkor, a szűzanya is hamar megérezte. És majd ő maga is részesedik a fiú húsvétjában. Hogyan? Hát úgy, hogy miután befejezi földi életét, testestül, lelkestül a mennyei dicsőségbe vétetik. Krisztus húsvétja, benne ragyog föl, elsőre, tökéletesen. Még a szentek is csak várják a test föltámadását. A szűzanya már nem. Ha egész személye szemültelen, a kezdettől fogva, ha egész személye bűntelen és kegyelemmel teljes, földi élete során, akkor egész személyével is hazaérkezik, beteljesül a léte. Megtapasztalja, még azért maradjunk itt a földön, mennyei terüvel, hogy a fiú a győztes, föltámadt, nem fog ki rajta a halál. És ezzel a mennyei terüvel a szívében megy az emeleti terembe, és imádkozik a tanítványokkal. Olvashatjuk az apostolok cselekedetei elején. Ott az emeleti teremben a tanítványokkal együtt imádkozik. Mária imádsága is benne van a pünkösdi lélek áradásban. Mert a Szentlélek erre válaszul jön, és tölti be őket a lábnyelvekkel. És emlékeztünk róla, hogy a szűzanya is járt misére, ugye? János pápában rávezet. A két szent szív közelségét és emberi hasonlóságát pont a test titka mutatja meg. Van egy ilyen régi mondás, hogy Jézus teste, Mária teste. Miért? Mert máshol még nem veszi a testi sajátosságait. Abban férfi nemző, férfi elvnek nem volt köze a Szentlélek teremtinek. Jézus testét Máriában. Tehát a testi sajátosságait csak az ő édesanyjától veszi. És milyen szép ezt tapasztalni a Máriának, aki Krisztus testét most másképp fogadja magába, a szentségi színekben. Amikor az Eukarisztiában Krisztus testét magához veszi, akár csak mi, Mária is egyre mélyebbre oltatik a titokzatos testbe, az egyházba. Belegurulódik az egyház titkába, az újszülött egyház misztériumába, mert dolga van benne, feladata van benne. A mennyben van édesanyánk, a mennyországnak szíve van, tanítja 16. Benedek pápa 2005 nagyboldogasszony ünnepén. És ez a tudós pápa 3 évvel később szemültelen fogadtatáskor egy talán még ennél is gyöngédebb képpel él. Szintén Benedek pápát idézem. Miként egy gyermek az édesanyjára emeli szemeit, és mosolyogni látva őt elfelejt minden félelmet és fájdalmat. Így mi is, Máriára tekintve, fölismerjük benne Isten mosolyát. Az isteni világosság szemültelen visszatükröződését. És új reményre lelünk a világ megannyi problémája és drámája között is. De a szívhez szóló képekkel Ferenc pápa sem spórol. Ő 21-ben az év első napján, istenanyagság ünnepén ezzel a képpel ajándékozott meg bennünket. Az Úr szíve Máriában kezdett dobogni. Az élet istene belőle jutott oxigénhez. Ettől fogva Mária Istennel egyesít minket, mert benne Isten a mi testünkhöz kötötte magát, és nem is hagyja el ezt soha többé, tanítja a Szent Atya. És hogy drága témavezetőnkről, De Fiores professzorról is megemlékezzem, volt egy nagyon jó mondása. Mária szívén nem egy világot megváltó új erőt kell látnunk, hanem a világot ténylegesen megváltó isteni szeretetnek az egyik legszebb ajándékát, legszebb megnyilvánulását a mi irányunkban. Az Isten szülő szívének a gondoskodó szeretete nem csak fiának az életében, a gyermekkorában mutatkozik meg, hanem is kicsit visszamegyek a Golgotára, a halálban. Amikor ott a szeretett tanítvány János, és rábízza, íme a te anyád. És rábízza János, íme a te fiad. Az Isten anyaság meghosszabbodik. Mária nem csak a fiúnak, az egyház fejének az anyja, hanem a test többi részének, nekünk is lelki anyánk, Isten anyja az egyház anyjává is lesz. És ha ott a szeretett tanítvány a házába fogadja, akkor a mai szeretett tanítványok mi szintén a házunkba, így van, a dolgai közé, mindenünkbe be kell, hogy fogadjuk. Mintha Jézus ezzel a gesztussal kiemelkedő módon meg is hálálná édesanyjának a korábbi gondoskodás. Mert Jézusnak is fel kellett nőnie. Egy felnőtt ember szenvedése és egy felnőtt ember hálája az, amelyet itt tapasztalunk az édesanyja iránt. Jánosra bízza őt, hogy a korábbi gondoskodás meg legyen köszönve, és hogy ne maradjon egy maga. Valószínűleg József már odaállt volt. Mária nem öreg még, de 50 pluszos körülbelül, akkoriban ez már idősnek számít, és ha egyedül marad, már pedig szűzanya, már Jézusnak nincs testvére, az körülbelül az én halálra való pályázás. Rá kell bízza valakire. Rá bízza a legfiatalabb tanítványra, Jánosra. És ezzel az édesanyja nem marad egyedül, de a tanítványok sem maradnak egyedül. Mert bár Jézus nem látják már úgy, ahogy addig, de az édesanyja arcában őt ráemlékezhetnek. Az édesanyja szíve Jézus szívéhez vezeti őket. És egy anyai gyöngét támaszt kapnak a megpróbáltatásaikhoz, az apostoli munkájukhoz. És testvérek, itt értjük meg talán, ez a lelki kapaszkodó egyáltalán nem egy infantilis szinten mozgó, gyermetek, döntésképtelen felnőtt embernek az anyuka igénye. Mert sokszor ezzel vagyunk megbélyegedve, hogy nektek ilyen anyuka kell, mint az obisoknak. Nem. Sokkal inkább egy két oldalú ajándékozás és megajándékozottság. Mert az anyai figyelemre egy felnőtt embernek is szüksége lehet, amely a belső érését tetézi meg, a lelki jelenlét erőt ad. És a gyermeki figyelem se semmi. Mert itt már nem a karácsonyi ajándékot állítva váró kisgyermekről van szó. A felnőtt, döntésképes, gondoskodóképes felnőtt gyermekről. Amit mindenki megért, akire egy kicsit is rá van bízva felnőttként a saját korosodó, saját korlátaival is keservesen szembesülő, egyre gyengülő, idősödő édesanyja. Mert ott felnőttként kell felnőttnek lenni. Felnőtt vagyok én is, felnőtt az anyám is. De van, amiben már nekem kell felnőttebbnek lenni. Mert lehet kezdődik a második gyermekkor az idős anyánál. Van, amiben nekem kell döntést hozni. Van, amiben nekem kell erősebbnek lenni. Van, amiben nekem kell gyöngédebbnek lenni. Van, amiben nekem kell visszájára fordítani a gondoskodást. És János ezt a feladatot kapja. Ez a mély lelkű fiú, legfiatalabb az apostolok között, ezt a feladatot kapja. Nem, János, neked itthon lesz a helyed. Tudod, mint a pápaságot hagyjuk meg Péternek. Majd ő olyan vehemes természet, majd ő elirányít. János, a te feladatod nem ez lesz. Rád egy másik kincset bízok, az édesanyámat. A te higgadt lelkületeddel arra lesz szükség, hogy őt vigyázd. Péter vitatkozzon, az az ő dolga. Rá nem bízott. János, rád lesz bízva. Mindenkinek jut valami kiemelt feladat az egyházban. Egy gyengét, sok lelki erőt kívánó feladat, amelyből János is gazdagodik, nem keveset. És Isten újszülött népe is gazdagodik, nem keveset. és mindenébe befogadni az anyát, és erősnek lenni, amikor ő gyöngül, hát az se kevésbé férfias feladat, mint Péteré. És azóta is Mária anyai szívébe zárja nem csak az akkori tanítványokat, hanem a maiakat is. Különösen azokat a személyeket, nemzeteket, jó ügyeket, melyeket kimondottan, akiket kimondottan az ő szívének ajánlunk. Hány éltek ezzel a lehetőséggel, hogy Mária szívének ajánljanak kincseket? Tette ezt törvényes utód híján a haldokló Szent István király. Tette ezt egy János pápa, a Ferenc pápa is a napokban, az elmúlt években. Mert ezek az emberek jól tudják, hogy amit, akit Mária szívébe helyezünk, az ott jó helyen lesz. Mert ő Jézus szíve felé tárja ki annak a tartalmát, bensejét, életét. És Jézus szívének a napsugara tölt be minket, ha Mária szívében időzünk. És Mária nem fog minket magának kisajátítani. Ő nem egy pocsékanyós. Ő nem magának sajátít ki, hanem a fiúhoz közelít, a fiúnak ajánl, aki valójában képes üdvösséget hozni. Mert azért ugye továbbra sem Mária üdvözít, Jézus üdvözít. És nem csupán Mária által lépünk Jézushoz, hanem Máriával együtt is vagyunk úton, járjuk földjéletünk zarándok útját. És tapasztaljuk, hogy ezen az úton egy bátorító anyai kéz, egy megértő, együttérző anyai szív, különösen ha az a megváltó anyjáé, és akit épp tőle kaptunk ajándékba, mekkora plusz segítséget tud nyújtani. Mária szíve tehát elválaszthatatlan fiának szívétől, és hiteles ajándék. Az ő közelségükben könnyebben megtapasztaljuk, hogy mekkora mennyei a szeretetének gazdagsága irántunk. És minket is, akárcsak a fiút, akárcsak édesanyját, a Szentlélek hordozóivá tesz. Ha keresztség által Krisztusba merült az életünk, az egyházba testesültünk bele, akkor Jézus szíve és Mária szíve, mint csillagpontok, fontos tájékozódási irányok lesznek, és fontos erőforrások a további úthoz. Amolyan lelki szívritmus szabályzók, hogy a kezdőképpen éljek, mert érezteti a szűzanya Jézus szívének rezdüléseit. És mint egy jó pacemaker, ők is javítják a zarándokút életminőségét. Alakítják a földi életünket, és alapozzák az örök életünket. Egységet is kovácsolnak köztünk. Bízzuk magunkat, testvérek, közösségünket, István atyánkat, szeretteinket, távol lévőket is, égi édesanyánk szívére, és kérjük, vezessen mindannyiunkat az ő fiának szívéhez. Maradjunk is ott, verjünk bennük gyökeret, és így legyen teljes a lélekben megélt boldogságunk, itt együtt járva a földi zarándok utat, és majd szívükön megpihenve odaállt.